Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az örömhírt, az evangéliumot hirdetni kívánom nektek. Írva található a Márk írása szerinti evangélium 9. részében, a 9. rész második versétől a 8. versig terjedő ige szakaszban. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lenni, hadd készítsünk 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit beszél, mert nagy félelem fogta el őket. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És amint körül nézett, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves keresztelő család, kedves sikondai és kunfehértói táborozók, és azoknak hozzátartozói szülei, minden velünk együtt az úrnapját ünneplő testvérünk. Egy-egy bibliai történet olykor különös értelmet nyerhet attól függ, hogy kik és éppen milyen körülmények között olvassák azt. Például ezt a történetet, amit felolvastam néhány héttel ezelőtt lelkipásztorokkal együtt is olvastuk, és történetesen éppen egy hegy gerincén voltunk a délvidéken, és történetesen egy olyan helyre ültünk be, amilyen sátorként takart be bennünket, és épp amikor a történetről elkezdtünk beszélgetni, hatalmas felhők gyűltek, egészen leereszkedtek a felhők, és pont amikor arról beszéltünk, hogy a felhőből hang hallatszott, akkor így megdördült az ég, pontosan abban a pillanatban. És egy kicsit átérezhettük, hogy milyen érzés lehetett az Jakabnak, Jánosnak és Péternek ott lenni a hegyen. Ma a különleges töblete ennek a történetnek a bevezető szavakban rejlik. Ezt olvassuk ugyanis mindjárt az elején, hogy 6 nap után. Hát mi is, akik a táborból hazajöttünk, 6 nap után vagyunk, a sikondai és kunfehértói táborozók, 6 hosszú napot és 5 rövid éjszakát, gondolom sikondán még rövidebbet töltöttek együtt. Amikor persze a napok hosszúsága ellenére is, hát gyorsan eltelt ez az 1 hét, ezt mondhatjuk. 6 szép, fontos, élménydús nap van mögöttünk. És most vagyunk a 7. napon az Úr házában, hiszen ezt vezeti be ez a 6 nap után, hogy és akkor a 7. történt valami jelentőség teljes. És most itt vagyunk a 7. napon az Isten tiszteleten. A templomos nap, az Isten tisztelet ideje a Bibliában gyakran úgy jön elénk, hiszen a jeruzsálemi templom is hegyen épült, hogy olyan, mintha hegyre mennénk föl. Ezért énekeljük gyakran, hogy a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Vagy a gyerekekkel is énekeltük, hogy gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, és aztán van egy ilyen részben, hogy menjünk fel az Úr hegyére, vígasságnak lakhelyére. Tehát ez is a hegyhez kapcsolódik az Isten tisztelet, vagy meg is fordíthatjuk, amikor Isten tiszteletre megyünk, az olyan, mintha egy magas hegyre mennénk föl. Persze az egész hét olyan volt mögöttünk, mintha a hegyen töltöttük volna el. A sikondaiak ugye valóságosan is, amikor a labda után kell futni lefelé a hegyoldalon, az több, mint egy metafora, az egy valóságos élmény. És elmondhatom ugyanakkor én is, hogy ha visszagondolok gyerekkoraim táborozására, lelki hetekre, gyerekhetekre, amiket még kezdetben különböző ilyen tanyákon tartottak, majd átalakított nyaralóban, hihetetlen sok befért egy kicsi nyaralóba, Agárdon például, vagy aztán később már olyan többé-kevésbé rendes táborozó helyeken, akkor elmondhatom, hogyha visszaemlékszem, hogy ezek az emlékek életemben is hegyként emelkednek ki, magasodnak ki ezek az élmények. És semmi sem formálta olyan erősen a hitemet, mint ezek a napok, ezek a hetek. Érdemes meghallgatni Péter apostolt is, aki azt mondja, hogy ez az élmény ott fönn a hegyen, amikor láttuk a Krisztusnak az átváltozását és a dicsőségét, ez egy egész életre elkísért. Ha van olyan emlék és élmény, amit nem törölhetek ki soha, ez azok közé tartozik. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, mondja Péter, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirad a nap, és felkel a hajnal csillag a szívetekben. Ez egy kitörölhetetlen emlék Péter számára. Több is annál, megbizonyosodás. Miután lejött a hegyről, nem volt számára kérdéses, hogy minden fontos kérdésben kinek a szava, a perdöntő, hogy kit kell követni, hogy mi az etalonhoz, kihez kell mérnie magát. És egyúttal, ami rabul ejtette őt, az egy gyönyörködés, gyönyörködő rácsodálkozás arra, hogy kicsoda az Isten, annak az el nem múló szépsége. Az igazság rabulejtő szépsége az, ami onnantól fogva már nem engedte el az ő szívét. Milyen szép képeket is használ Péter. Felvirradó nap, felkelő hajnal csillag a szívünkben. Hát ilyen az, amikor a hegyen találkozunk Krisztussal, az ő arcával, az ő szépségével, és ez hat ránk, és örökké rabulejti a szívünket. Ez persze egészen misztikus is, de nem baj, nem kell azt se szégyelni. Még nekünk, reformátusoknak sem. Isten bennünket is szeretne megajándékozni. Szeretett volna az elmúlt héten is, de szeretne ezután is, és nem csupán élményekkel, azokkal is, és nem csupán emlékekkel, azzal is, de ennél sokkal többel. A történetből kis türelmeteket szeretném kérni, három dolgot szeretnék kiemelni, amivel meg szeretne minket ajándékozni Isten ezen a nyáron is. Először is történet alapján olyan tisztasággal, amivel még nem találkoztunk. Másodszor egy olyan templommal, amit magunkkal is hazavihetünk, amit mindenhova magunkkal vihetünk. És harmadszor egy olyan kapcsolattal, amire mindig is vágytunk. Hát először a tisztaságról. Ugye Jézus átváltozott, az arca ragyogó lett, mint a nap, ezt olvassuk, a ruhája pedig olyan fehér lett, amilyet nem lehet vegyi úton előállítani sem. Ilyen fehér nem létezik, fehérebb, mint a hó. És ezt egyedül Jézusra mondja el, pedig ott van aztán mellette két másik lény, akik szintén a mennyből jöttek, az Ószövetség két nagy alakja, akik már az Istennél vannak, ugye Mózes és Illés, de róluk nem írja, hogy az ő ruhájuk az világított volna. Még Mózes arcáról se beszél, pedig az Ószövetségben olvastuk, hogy mikor lejött a hegyről, miután Istennel beszélt, ragyogott az arca, de ez most mind elhalványul ahhoz a tisztasághoz képest, ami Krisztuson látható. És ha lettek volna ott angyalok, valószínűleg még az angyalok is igencsak sápatnak tűntek volna abban a pillanatban. Jézusnak nyilvánvalóan volt mennyből hozott dicsősége, ami ott fölragyogott. De volt benne valami több, ami miatt túlragyogta Mózesnek és Illésnek a dicsőségét. Nyilván persze az is, hogy ő eleve az Isten fia volt, de valami még több is. Az a dicsőség, amit az ő földi szolgálatával szerzett, az ő szeretete, az ő önzetlensége, az ő velünk való mélységes azonosulása, az önfeláldozása, a sírig és a keresztig tartó hűség, ami már most fölragyogott, ez volt az a többlet, ami mindent elhomályosított. Addig az emberek azt gondolták, hogy a dicsőség az oda át van. És most Krisztus megmutatta, hogy a dicsőség itt is van mindannyiszor, amikor igazi önfeláldozó és önzetlen szeretet van, és ennek az élő megtestesülése a mi Urunk Jézus Krisztus. És ez isteni. Isteni dolog volt az, ahogy Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Meg oda ment a leprásokhoz, meg szóbált azokkal, akivel senki más, és megérintette azokat, akiket semmi más. És aztán isteni volt, ahogy eltűrte a gyalázkodást, és isteni volt, ahogy lemondott a maga hatalmáról, és odaadta magát értünk, És ezért az Isten felmagasztalta őt. És ennek a felmagasztalásnak az előképe ez, ami itt ragyog előttünk. És ezzel a tisztasággal, a szeretetnek ezzel a tisztaságával mi is találkozhatunk, mikor a Krisztussal találkozunk, akár a hegyen, vagy akár a hétköznapokban. Élt egyszer egy, és hát erre nagy szükségünk is van, élt egyszer egy szegény vándor legény, aki világot ment látni, de az édesanyja adott neki 3 fehér inget, és azt mondta, édesfiam, hogy akárhova is mész, mindig legyen rajta tiszta ruha, fehér ing, hadd lássák, hogy te egy magadat megbecsülő, tisztességes ember vagy. Hát a legény ezt be is tartotta egészen a 3. napig, amikor elfogytak a fehér ingek. Jött a 4. nap, és akkor azt gondolta, hogy hát akkor most összehasonlítást teszünk, egymás mellé tette a 3 inget, megnézte, hogy melyik a legfehérebb, fölvette azt. És így tett az 5. napon, a 6. napon, a 7. napon is, mindig letette a 3 inget, és ami a legkevésbé pecsétes, a legkevésbé porlepte, a legkevésbé koszos volt, azt fölvette, nyilván az ingek színe egy idő után már sokkal inkább sötét, szürke volt, mint fehér. De valahogy mi is így vagyunk ezzel, hogyha elfelejtjük, hogy mi az igazi tisztaság, és erre pedig hajlamosak vagyunk. Ha mi is csak a hétköznapokban úgy már fogy az erőnk, fogy a kedvünk, már nem tudunk úgy szeretni őszintén, akkor csak úgy egymás mellé tesszük az ingeinket, és akkor a legkevésbé szennyeset fölvesszük. És a vasárnap az arra való, hogy amikor ide eljöjjünk, akkor meglássuk, hogy hova is jutottunk. Hogy mi is lett a fehér ingünkből, és kérjük azt az Úr Jézustól, meglátva az ő tisztaságát és szentségét, hogy azt adja mi nekünk, hogy mosson meg bennünket, tegyen újjá minket. Mert bizony hamissá tud lenni bennünk a szeretet, meghidegül. Az utolsó napokban, írja a Szentírás az emberekben, meghidegül a szeretet. Hamissá lesz. És ezért nekünk rá kell néznünk, erre a tisztaságra van szükségünk, és ő ezzel megajándékoz minket, megigazít minket, hogyha őszinte bűnbánattal azt mondjuk, nézd Istenem, ez az én életem, ez messze van attól, hogy ezt őszintének, tisztának, előtted kedvesnek lehessen nevezni, de te tudom, hogy megtisztíthatsz, tedd ezt meg velem újra. És hogyha ezt elfogadjuk, az a kérdés, hogy szeretnénk-e ezt? Hát nem biztos, hogy mindig szeretnénk, ugye, ezzel a tisztasággal találkozni. De ha szeretnénk, akkor van hova visszatérni. Akkor van hol megtérni, van mihez képest megtérni. És van honnan újrakezdeni. És mi ezt szeretnénk, minden héten újrakezdeni az életünket. Másodszor olyan templommal ajándékozta meg Jézus a tanítványokat és bennünket is, amelyiket magunkkal vihetünk. Valójában Péter akar itt ugye templomot építeni, sátrat, de tudjuk, hogy az Ószövetségben sokáig sátor volt a templom, a vándorlás idején, meg még utána is sokáig, és látva ezt a szentséget, és látva ezt és megélve ezt a találkozásnak az élményét, úgy gondolta, hogy itt sátrat kell építeni, és tegyük ezt állandóvá, tegyük ezt egy állandó lehetőséggé, hogy találkozhatunk a dicsőséges Krisztussal, Mózessel és Illéssel, és így tegyük ezt állandóvá. Telepedjünk le, sátorozzunk le, építsünk valami templomfélét, hogy mindig tudjunk találkozni. Érdekes, hogy Márk apostol azt mondja, hogy hát Péter nem nagyon tudta, hogy mit beszél. Nem, fogalma se volt róla, hogy mit beszél. A félelem miatt mondta. Egy érdekes ember ez a Péter. A Bibliában legtöbbször, amikor valaki találkozik az Istennel, vagy az angyalával, vagy valami nagy tettével az Istennek, akkor megnémul, meg sem mer szólalni. Így volt ez Jakabba, Jánossal. Az evangélium végén az asszonyokkal, akik amikor a föltámadott Krisztus hírével találkoznak, akkor azt olvassuk, hogy és nem mertek szólni senkinek a félelem miatt. Na Péter az, aki amikor fél, akkor butaságokat beszél. De azért mégse beszélt annyira nagy butaságot. Mert hogyha egyszer találkoztunk a Krisztussal, és az ő szeretetével, akkor szeretnénk újra. Ugye nem csak egy évben egyszer szeretnénk egy ilyen kis lelki wellnessben részt venni, és akkor utána jöjjenek a szürke hétköznapok, hanem mi szeretnénk a hétköznapokban is találkozni ilyen módon ezzel a Krisztussal. Szeretnénk, hogyha ez a templom ez nyitva lenne a mindennapokban is a számunkra. És Isten is ezt akarja, hiszen azt mondta, hogy őt hallgassátok, ráhallgassatok, minden nap ráhallgassatok. És azt gondolom, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Amikor Jézusra hallgatunk, akkor mindig templomban vagyunk. Akkor tudjuk hallani a hangját, ahogyan az Atya kéri. A táborban föltettem a kérdést, hogy miért mondhatja ezt Péter, hogy jó nekünk itt lenni, és szerintem ez egy őszinte mondat volt a részéről. Mikor olyan félelmetes volt ez az egész találkozás? És akkor egy kisfiú jelentkezett, és mondta, hogy hát azért, mert Jézussal mindig jó lenni. És aztán jelentkezett egy másik kisfiú, és azt mondta, hogy azért, mert azokkal is jó mindig találkozni, akik Jézus szeretik. Gondolt itt Mózesre és Illésre. És pontosan ezért jövünk a gyülekezetbe. Mert jó mindig Jézussal lenni, meg a hétköznapokban is, ezért keressük a közösségét, meg jó azokkal is lenni, akik szeretik az Úr Jézust szívükből, és ez látszik is rajtuk, az annyira jó. Azt gondolom, hogy ez lehetőség a mi számunkra is. Jó találkozni vele, jó beszélni róla. És ez az életünknek a legfőbb értelme. Mi más? És hogy úgy érzed, hogy ezen a héten Isten közelébe voltál, és jó volt, akkor kérheted, hogy szóljon hozzád minden nap. És keresd azoknak a közösségét, akik szintén szeretik az Úr Jézust. És akkor nem marad a hegyen a sátor, hanem veled jön. Végül pedig olyan kapcsolattal akar megajándékozni bennünket az Úr Jézus, amire mindig is vágytunk. A Márk evangéliuma elején elhangzik, mikor megkeresztelik Jézust, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, miközben leszáll a Szentlélek galamb képébe, tanultátok hittanórán. Itt viszont egy kicsit másképpen hangzik, eszünkbe juttatja ezt a mondást, de itt azt mondja Isten Jézusra, az ő fiára mutatva, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Az első alkalomnál, amikor azt mondta Jézus, hogy te vagy az én szeretett fiam, akkor kicsit olyan irigyen hallgatjuk. De jó annak, akinek ezt mondják, hogy te vagy az én szeretett fiam. Milyen jó lenne ezt hallani. Milyen jó annak, aki ezt hallhatja. Akár földi szüleinktől mennyire vágyjuk ezt hallani. Mindig lessük őket, akármit csinálunk. Focizunk és néznek a pálya szélén a szüleink, akkor mindig kikitekingetünk rájuk. Hogyha valami jót vagy rosszat csinálunk, az első gondolatunk a szüleink. Milyen jó lenne, hogyha gyönyörködnének bennünk, meg lennének velünk elégedve, és kifejeznék a mélységes elfogadásukat és szeretetüket. De Istentől is erre vágyunk. Ezt vágyunk. Most viszont azt mondja Isten, bevonja a tanítványokat, nézzétek, ő az, akit én szeretek. És ti hallgassatok rá, és hogyha elég figyelmesen hallgattok rá, ti is ugyanezt fogjátok hallani. Mert ez az az üzenet, amit ő továbbít nektek, hogy ti is az Isten gyermekei vagytok. Ti is hozzátartozhattok. Ti is szeretettek vagytok. Kegyelem által elfogadottak vagytok. Áldottak vagytok. Ezt meg is értették előbb-utóbb a tanítványok is. Hisszük, hogy mi is mindannyian. De ekkor különös dolog történt. Azt olvassuk, hogy hirtelen eltűnt minden, és mindenki, csak a három tanítvány maradt, és ezt olvassuk, nem láttak mást, csak Jézust egyedül. Azt látták, hogy nincs itt más, mint csak az Isten szeretett fia, nincs más, csak az egység, az Atya és a Fiú között, az Atya és minden más között, amit a Jézusban lesz egyé. Hogy Isten szeretett gyermeke lehet ez az egész világ. Hogy ez az az állapot, amiben visszavágyunk. És amikor János Péterre nézett, akkor se látott más, csak Jézust egyedül. És amikor Péter Jánosra nézett, akkor se látott más, csak Jézust egyedül. És mindenki mindenkiben Jézust látott. És ebben az egész világban az Isten eltékozolt fiát látták, aki Krisztus által visszatalál az Atyához. Ez persze még sok szempontból a jövő. De ami most mégis egy pillanatra föllebbent a fátyol, és megmutatkozott, hogy ez a nagy örömhír. És Krisztusban már most valóság is. A mai világunk az élményközpontú. Isten megadhatja nekünk is az élményeket, de azt szeretné, hogy az életünk ennél sokkal jobb, többről szóljon, legyen szeretet központú. És ilyen értelemben Isten központú is. És ez az evangélium éltetne minket hogy ezt hallanánk újra és újra, ez motiválna, indítana el minden nap, és ideérkeznénk meg minden este, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és ezt most már magunkra is érthetnénk. Isten adja, hogy ez így legyen, Isten ajándékozzon meg bennünket azzal, hogy tartóssá teszi mindazt, amit megtapasztaltunk, de hogy újra és újra találkozunk a hétköznapokban is ezzel a Krisztussal, aki számunkra elhozza ezt a leggyönyörködtetőbb kapcsolatot, hogy templommá teszi a mi otthonunkat, a mi életünket, és segít, hogy újra és újra találkozzunk azzal a tisztasággal, amihez meg tudunk térni, és ahonnan újra tudunk kezdeni. Így legyen. Amen.